Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a rossz időjárás ellenére eljött ma este az előadásra. Bár hát nem szólhatunk egy szót sem az időjárásra, mert eddig igazán az Úr könyörült rajtunk, és hát, hogy október 7-én egy kis eső van, egy kis lehűlés, hát nem olyan nagy tragédia, csak megszoktuk a jót, megszoktuk a jót. Kedves testvérek, egy igével hadd köszöntsek mindenkit. A Zsoltárok könyve 24. fejezetéből olvassuk az igét: az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan, áldás nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Hajtsuk meg fejünket, és egy rövid imádsággal folytassuk. Dicsőítünk téged, és áldunk, édesatyánk, hogy te birtoklod ezt az egész földet, és minden benne élőket. Áldunk, hogy te teremtettél mindent, és mindent jónak, szépnek teremtettél. Magasztalunk téged azért, hogy a bűneset után sem hagytad az embert magára, hanem szabadítót küldtél az ő számára. Áldunk téged, hogy ma este együtt lehetünk. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket a mai napon, munkáinkban, tennivalóinkban. Lehet, hogy egy kicsit fáradtan érkeztünk meg ide. Kérünk téged, hogy eleveníts meg bennünket. Kérünk, hadd legyen lelki üzenete is ennek az előadásnak. Hadd lássuk, hogy mi a te akaratod, mi a te terved, hadd tudjunk imádkozni ezért az egész lakott földért, a benne élő emberekért, azért, hogy megismerjenek téged mindazok, akiket te kiválasztottál magadnak. Hallják meg az evangéliumot, legyenek, akik elviszik nekik az evangélium üzenetét. Kérünk, hogy tedd áldássá számunkra ezt az estét. Hallgass meg kegyelmedből. Amen. És testvérek, mielőtt az előadást hallgatnánk, amelyet dr. Vicián Miklós testvér, presbiter testvérünk fog tartani, egy éneket is énekeljünk, a 398. dicséretet. A 398. dicséretben vannak ilyen szép versek, hogy országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek, gyermekek hangja hirdesse, áldotta Jézus szent neve, és ebben az énekben vallunk arról, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, egyszer az ő nevére minden tér meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. 398. dicséretet énekeljük el.
Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes süt. Úr lesz a messze tengerig, hol a hold nem fogy, s nem telik. Ő neki mondjunk bőimát, díszítsük asszal homlokát. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek. Gyermekek hangja hirdesse, áldotta Jézus szent neve. Ő királysága, a bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek meg áldatnak. Minden teremtés dicsérje, aki király Krisztus, tisztelje, angyali ének zengjen fenn, s minden föld mondja rá.
Én is szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és esetleg majd István megkérem, hogy ezt a lámpát eloltanád, akkor jobban lehet látni majd a képet. Ennek az egész előadásnak és témának az ad aktualitást, hogy talán épp a napokban, de mindenképpen az év végéig fogja elérni a Föld a 7 milliárd embert. És hát ennek a konzekvenciáit fogjuk itten látni az előadásban, és aztán foglalkozunk vele majd, hogy ez a 7 milliárd ember, ez sok vagy kevés, és hogy hol tartunk a Föld benépesítésében. Hogy rögtön Isten igéjével kezdjük, a teremtés történetben olvasok Mózes első könyvének az első részében, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Ahogy szoktuk énekelni csendes heteinken ezt a asztali áldást, hogy az asztal terítve immár minden kész, így Isten elkészített mindent az embernek, és ebbe az édeni állapotba teremtette bele az első emberpárt, és adta nekik a feladatot, hogy töltsétek be a földet, és azt kell mondunk, hogy mostanára ez a parancs beteljesült. Ha megnézzük, akkor még az 1800-as, 18. század fordulóján, tehát 1800-ban még az 1 milliárd ember élt a Földön, és ez tulajdonképpen ahhoz képest, hogy természetesen még Jézus korában ez egy becsült érték, de hogy 2-300 millió ember élt a Földön, ahhoz képest majdnem két évezred alatt, ez nem egy számottevő növekedés. És azt látjuk, hogy megint csak azért becsült érték, de már egy jobban becsült érték, hogy a reformáció korában, tehát mondjuk a 16. század elején, akkor körülbelül egy 5-600 millió ember élt a Földön. Tehát egy gyakorlatilag állandó, vagy egy nagyon lassan növekvő népesség volt a Földön. Ebből ugye Jézus korában a Római Birodalomban Augustus császár idején parancsolat adatték ki, hogy az egész földön összeírás legyen. Hát ez a Római Birodalomra vonatkozott, akkor 45 millióra becsülték azt a létszámot, ami a Római Birodalomban volt. És most pedig ez többféle ilyen folyamatosan futó óra van a világhálón, és az egyik ilyenről vettem le, hogy jelenleg éppen a mai napon a 6.994.000.000, és már nem is érdemes folytatni a további részeket, mert mire levettem, vagy kimondom, addigra már néhány százzal, ezerrel többen élünk a Földön. Tehát így indult el, hogy az első 1 milliárd emberhez ugye még egy nagyon hosszú időre volt szükség, a második 1 milliárd emberhez 130 évre, a harmadik 1 milliárdhoz 30 évre, aztán a negyedikhez már csak hát 14 évre, 13 évre, 12 évre, és így halad előre, hát most úgy körülbelül megint ez a 12 év az utolsó 1 milliárd emberhez. az, hogy mennyi ez a 7 milliárd ember, hogyha elkezdenénk egyesével számolni, vagy ugye az egész emberiséget megszámolni, és áthajtanánk egy kapun, és számolnánk másodpercenként egyet, 1, 2, 3, 4, 5, akkor 222 évig kellene számolnunk. Tehát, hogy egy kicsit érzékeljük, hogy mennyi. Vagy hogyha itt úgy, hát körülbelül 4 kocka itt a templomba, ide 4 ember állna, tehát ilyen sűrűséggel állna az emberiség föl, akkor mekkora területen férne el? Mit tippelnek a testvérek, hogy elférnénk Magyarországon? Ilyen sűrűséggel? Ki mondja, hogy elférnénk? El. Akkor Budapesten... Ott nem. Na hát, így, ahogy én utána számoltam, pont 3 balatonnyi területet állnánk tele. De ilyen sűrűséggel, hogy 1 négyzetméteren 4-en állnak. Vagy pedig, hogyha így ugyanilyen sűrűséggel, hogy fél méter jutna egy embernek, így állnánk szorosan, akkor az egyenlítőn 90-szer érnénk körbe, vagy pedig 90 ember állna egymás mellett, hát több, mint amennyien itt most vagyunk a templomba, állnánk egymás mellett, és ilyen sűrűséggel, hogy fél méterenként egy ember, az egyenlítőt érnénk körbe. Tehát szóval nagyon sok az a 7 milliárd ember. És Jézus erre rá... emel még egyet, és azt mondja, hogy nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Tehát annak ellenére, hogy ilyen irdatlan tömeg ez a 7 milliárd ember, Istennél számon van tartva mindenki és minden dolgunk. Na most a népesség hogy alakul kontinensenként? Ez a függőleges szaggatott vonalott, az a kék vonal, az, ami tulajdonképpen a mai állapotot jelenti. Tehát az a biztos, ami ettől balra van, és az a prognózis, ami jobbra van. És az a döbbenetes, hogy itt az utóbbi 60 évben, tehát 1950-től 2011-ig Ázsiának a lakossága valami hihetetlen mennyiségben vagy mértékben megnőtt, nem egészen 1,5 milliárdról 4,5 milliárd emberre, tehát 3 milliárd ember több él Ázsiában, mint 60 évvel ezelőtt, óriási szám. Afrika helyzete annyiban más, hogy Afrikában körülbelül 200 millióról indult el akkor, és most pedig 1 milliárd. Tehát a növekedés üteme nagyobb Afrikában, mint bárhol máshol a Földön, csak hát sokkal kevesebbről indult, és ezért hát kevesebb, de az 1 milliárd is elég számottevő. És ahhoz képest itten Európa inkább egy ilyen visszahajló ágban van már, a Dél-Amerika az egy növekvő létszámmal, de hát szintén összességében mondjuk egy 600 millió emberrel, és az Egyesült Államok, aki avval, vagy Észak-Amerika, aki avval tartja fönn a nagyon lassú növekedését, hogy állandó bevándorlás van az országban. De hogy mennyi évenként a növekedése a társadalomnak, ez az elmúlt 2009-es évben 83 millióval többen éltünk, mint 2008-ban, tehát egy németországnyi emberrel több él a Földön, mint egy évvel korábban. És most Afrikáról egy kicsit, hogy miért is ilyen ez a növekedés, és miért prognosztizálják, hogy Ázsia valószínűleg tetőzni fog valamikor, hát itt 2050-re adta ez a prognózis, de hogy Afrika még tovább szárnyal, annak az a valószínű oka, hogyha megnézzük, hogy Afrika lakosságának egy döntő része 20 év alatti, akik még csak ezután fognak, a következő évtizedekbe fognak szülőképes korba kerülni, és ha ez a hatalmas tömeg gyerek és fiatal de szintén család alapításba kezd, és ott még sokkal inkább a úgynevezett családtervezés, tehát a kis gyereklétszám az még egyáltalán nincs divatba, Afrikának még várhatóan nagyon erősen fog növekedni a létszáma. És csak úgy egy szomorú összevetésként nézzük meg, hogy Magyarországon milyen ez a korfa. Ugye döbbenetes, hogy a 10 év alatti gyerekek létszáma, de akár a 30 év alattiak létszáma mennyire kevés. És hogyha megnézzük a 25-29 éves korosztályt, hogy annak még egy számottevő része szingli. Hát az lenne az első szülésnek, vagy a gyerekszülésnek a ideje, hogy szóval borzasztó helyzet Magyarországban, és ugyanez körülbelül a többi európai országra is jellemző. És hát, hogyha összevetjük Afrikával, akkor pedig látjuk, hogy nagyon föl fog billenni, vagy még jobban föl fog billenni a következő évtizedekben a helyzet. És hogy itt a 1960-tól, tehát az utóbbi 50 évnek a népességi mutatóit egy kicsit összevessük, hát Magyarország 1980 óta folyamatosan fogy, tehát 0%-nál, 0% alatti a népszaporulata. Ugyanakkor, hát ugye Kínában valamikor a 70-es évek közepéntől van egy nagyon drasztikus ilyen családtervezési stop, vagy az egyke bevezetése, de ezzel együtt még körülbelül 0,5%-os az évenkénti növekedése Kínának. És mivel Kína már közel 1,5 milliárd ember, az a 0,5% is egy 6-7 millió embert jelent évente. Tehát szóval egy óriási szám. Ugyanez Indiára, ami szintén 1 milliárd körüli lakossága van mostan, ott még egy 0,5%-os, tehát ott egy évi 15 millióval többen élnek Indiába évről évre. És hogy az afrikai helyzetet is egy kicsit a felső két vonal, itten Zambia meg Nigéria helyzetét vetítettem még ide, hogy ott gyakorlatilag még alig csökkent a 60-as évek óta a gyerekvállalási kedv, és még olyan 2,5% körül van, tehát annak köszönhető az, hogy még ilyen erős a növekedés. Brazíliát azért emeltem ki, mert épp a legutóbbi National Geographic-ban volt egy hosszú cikk Brazíliáról, amiben elmondta, hogy 1960-ban még gyakorlatilag körülbelül egy 20%-a, a háztartásoknak 20%-a rendelkezett elektromossággal, televízió egyáltalán nem volt, és az átlag iskolai végzettség 2 osztály alatt volt Brazíliában. A nőké, nem te, 1,8, a férfiaké 2,1, valami ilyesmi. Tehát egy abszolút analfabetizmus volt, és nem volt elektromos áram. Mostanra gyakorlatilag a háztartások mindegyikében van elektromos áram, van televízió, és azt írja ez a cikk, és ott sokakkal elbeszélgetve, hogy a társadalmat teljesen a televízió, főleg szappan opera műsorai befolyásolják. És ezekben a műsorokban, ezekben az ilyen heti rendszerességgel jelentkező műsorokban gyakorlatilag nincs normális család. Vagy egyedülálló nők és férfiak vannak, vagy ilyen alkalmi párkapcsolatok, vagy ha van, akkor legfeljebb egy gyerekét egyedül nevelő, egy gyerekét egyedül nevelő anya, és ez befolyásolja az egész társadalomnak a szemléletét, és láthatni, hogy Brazíliának még a 60-as években körülbelül a 6 gyerek családonként az volt az átlag, és hát most pedig ugye az 1-2 gyerek. Tehát, hogy ilyen drasztikus változás van. Igaz, hogy most az átlag iskolai végzettség az most már a nőknél egy kicsit több, az a 8,23, és a férfiaknál 8 iskolai év. hogy oszlik meg az a 7 milliárd ember a Földön. Láthatjuk, hogy közel a felét a Föld lakosságának Kína, India és Dél-Kelet-Ázsia, Óceániát, az semmi. De szóval, hogy ez a terület teszi ki több mint a felét a Föld lakosságának, és ehhez képest Európa, Latin-Amerika, Észak-Amerika, tehát ami mondjuk ugye a fehér ember által lakott vidék, az körülbelül annyi, mint Kína vagy India lakossága. Tehát eleve nagyon megváltozott a Földnek a lakosságának az összetétele, és hogyha a vallásokat nézzük, akkor a kereszténység, és hát ugye a kereszténységbe beleértjük a keresztény Európát is, amelyik nem vállalja föl a keresztény múltját, meg beleértjük az összes olyan országot, ami névleg keresztény, de mondjuk ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a hitét gyakorló emberek teszik ki az egyharmad részét a Földnek, egy ötöd része körülbelül az iszlám, és ami elég döbbenetes, hogy egy hatod része, amely nem tartozik semmelyik valláshoz se. És hát itt ebbe a különbözők vannak, akik kimondottan ateisták, vannak, akik csak egyszerűen szekularizáltak, és nem vallják magukat egyik felekezethez tartozónak se, de hát ez is egy óriási tömeg, körülbelül annyi, mint a hinduizmus, és aztán hát itt még a többiek felsorolva. És hát itt csak Kínának úgy bemutattam a lakosság növekedését, hogy 49-től 89-ig, tehát egy 40 év alatt a 600 millióról az 1,1 milliárdra, tehát körülbelül megduplázódott 40 év alatt a lakossága Kínának. Tehát ezek óriási számok. És hogy oszlik el ez a népsűrűség a Földön? Ugye minél sötétebb barna, annál nagyobb a népsűrűség, és látjuk, hogy itt Indiába és Kínába, vagy hát Dél-Kelet-Ázsiába helyezkedik el a nagy része az emberiség, vagy jelentős része az emberiségnek, még Európa egy ilyen sötét barna terület, és hát akkor Közép-Amerika, Észak-Amerikában inkább csak ez a New Englandi terület, és Nigériának a partvidéke. És azért emeltem itt ki három területet. Az elsőt hadd hívjam fel figyelmet, hogy szinte négyzetkilométerre annyi Dél-Korea, mint Magyarország. És a lakossága 50 millió. Tehát Dél-Koreában ötször annyi ember él, mint Magyarországon. Ennél még sokkal döbbenetesebb a Banglades, ami másfélszer akkora, mint Magyarország, és 160 millió körül van a lakossága. És hát tudjuk, vagy hát tudjuk, nem tudjuk, hogy Bangladesben milyen körülmények vannak. Szóval ott a monszun minden évben néhány millió embert kijönt a lakásából, ha egyáltalán van lakása, szóval borzasztó körülmények közt élnek. És hát ez csak mint kuriózum, itt a Szingapur, amelyik hát egy kis városállam, területe az annyi, mint Budapest az agglomerációval együtt, és hát egy majdnem 7 millió ember él benne. És hát ez volt a kiindulás, ugye a paradicsom, az édenkert, ahol összesen ketten éltek a Földön, és viszont az állatoknak, növényeknek valami hihetetlen gazdagsága, ahogy olvasuk, hogy nyüzsögjenek a vizek a vízi élőlényektől, a szárazföld is nyüzsögjön az állatoktól, az ég a madaraktól, és ebbe teremtette bele Isten az első emberpárt avval a feladattal, hogy töltsék be a Földet. És hogyha a Jelenések könyvének a végén olvassuk, hogy a mennyei Jeruzsálem, ahogy az égből száll alá, és 12 000 futamatnyi lesz egy-egy oldala, és a hossza, a szélessége és a magassága egyforma lesz, hát ez úgy átszámítva, ez körülbelül 2500 kilométer, tehát mondjuk ide Moszkva, és ugyanennyi a másik irányba, és fölfele is ugyanekkora, hogy amikor Isten megteremtette az első emberpárt, akkor azt még egy teljesen, hogy mi a nomád körülmények közé, és folyamatosan haladunk afele, hogy az emberiség városlakó lesz, És ennek, én azt mondom, hogy az ördögnek valami hihetetlen gonosz tréfája az, hogy ez a mennyei Jeruzsálem, ez jelenleg így kezd megvalósulni a Földön, ilyen megavárosok formájában. A megavárosoknak azokat tartják, amelyiknek 10 millió lakosnál nagyobb a létszáma, és ahogy látjuk, ez még 1950-ben egyetlen város volt, amelyik 10 millió lakos fölött volt, ez New York, 85-ben már 9 volt, és most pedig 26 ilyen város tartanak nyilván, és hát ebből London az egy kis falu a többihez képest. Itten ezek nem kimondottan a város magja, ez általában úgy van, hogy a városnak csak a belkerületeket hívják, de az egész agglomerációval együtt tekintik ezeket. Hát São Paulo, Mexico City, Seoul, Tokió meg már a 30 milliót éri el. És hogy ez hogy nézett ki, hogy haladunk afele, hogy városlakók legyünk, hogy 1800-ban, amikor 1 milliárd ember élt a Földön, akkor még az emberiségnek csak 3%-a volt városlakó. 2000-ben már minden második ember gyakorlatilag városlakó, és ebből a 3,5 milliárd emberből 1 milliárd ember nyomornegyedekben él. Tehát ezeknek a nagyvárosoknak a lakói gyakorlatilag minden negyedik ember valami rettentő nyomorúságos körülmények között él. Én úgy látom, hogy ezt avval lehet összefüggésbe hozni, hogy ilyen rohamosan megnőtt a városlakók száma, hogy az 1800-as évektől kezdve van két olyan nagy, hogy a felfedezése, vagy olyan nagy változás a technikában, az egyik az elektromosság, a másik pedig a kőolaj használata, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyen nagy házakba, az elektromosság, hogy ilyen nagy házakba éljenek, és ott legyen fűtés, világítás, és egyáltalán a lifttel föl lehessen menni ezekbe a magasabban lakó területekre, és a másik, hogy nagy távolságú szállításra van lehetőség. Amíg az élelmiszer ellátást azt valahonnan a környékről kellett biztosítani, addig hát a városok is legfeljebb kisvárosok voltak. És még egy döbbenetes szám, hogy 1950-ben 83 olyan város volt, amelyik 1 milliónál több lakossal rendelkezett, és 2007-ben már közel 500 000, hát azóta lehet, hogy még több, szóval körülbelül 500 000, 1 milliónál nagyobb lakosú város van, aminek az ellátása és mindenféle gondja már tényleg egy nagyvárosi gond. És most a statisztikai részeket ebben befejezném, és milyen a tipikus ember, hát ezt is úgy a 7 milliárd emberrel foglalkozó statisztikákból szedtem össze. A tipikus ember jelenleg 2011-ben 28 éves és jobbkezes, van itt köztünk olyan? Nincs. Na akkor majd a többiből még inkább kiderül. Hát úgy átszámítva, hát szóval körülbelül az 1000 vagy a 10 000 dollár az éves jövedelme, tehát mondjuk a 2,5 millió forint alatti az éves jövedelme, tehát a havi 200 000 forint körül, 200 000 forintnál kevesebb az éves vagy a havi jövedelme. Azt hiszem, ilyen van közöttünk. Tehát ez már inkább közelíti a magyar valóságot. Van mobiltelefonja, de nincs bankszámlája, és a statisztika azt mondja, hogy ezekkel a paraméterekkel, és még jön majd a fő poén benne, ilyennel rendelkező ember 9 millió él a Földön, és ez jelenleg egy hán kínai, tehát egy ilyen kompozit képet, fényképet készítettek el, hogy milyen egy jellegzetes mai ember, tehát ha valami idegen civilizációból jönne valaki ide, és egy képet akarna alkotni róla, akkor egy 28 éves, jobbkezes hán kínai férfi a jellemző ma a Földre. És ebből áttérnénk a témának a másik felére, ez pedig az ökológiai lábnyom. Ezt ugye 80-as években vezették be ezt a fogalmat, és azóta úgy nagyon sokfele használják az irodalomba, környezetvédelembe. Az ökológiai lábnyom azt jelenti, hogy mindenki, növények, állatok, ember, minden élőlény, aki a Földön él, valamekkora lábnyommal rendelkezik, valamennyi életterületre van szüksége, valamennyit fölhasznál a Föld rendelkezésére álló lehetőségekből. És ez az ökológia, a tudománynak az az ága, amely az élettereket, az élőlények egymáshoz és a környezethez való viszonyát vizsgálja, és az ökológia foglalkozik avval, hogy kinek mekkora a lábnyoma, ki mekkora területet használ föl a Föld életre képes területeiből. Ebbe beleértendők az óceán, vagy a vízfelületek is, a szárazföldnek azon területei, amely az életre alkalmasak. És hát először kezdjük az embernek az ökológiai lábnyomával. Ugye mitől van az embernek ökológiai lábnyoma? Nem csak annyi, amennyi az étkezéséhez szükséges, hanem annál sokkal nagyobb területet elfoglal. Hát ugye az a beépített terület, ahol lakik. Aztán van egy hatalmas ipari környezete, ahol megtermeli azokat a termékeket, amit fölhasznál, akár a személyes használati tárgyait, akár a közlekedési eszközöket, vagy építőanyagokat, mindenfélét. Utána van egy bioproduktív terület, ahol legelnek az állatok, ahol a mezőgazdasági, az élelmét megtermeli, a víz, ami szintén akár az ivóvíz, vagy öntözővíz, vagy pedig a vízből kinyert hal, meg egyéb táplálékot jelenti, és amellett van egy természeti környezet, tulajdonképpen ennyi, amit meghagyott az ember a többi élőlénynek a Földön, hogy ebben a természeti környezetben élhet, és ennek a természeti környezetnek kell elnyelni mindazt a szennyeződést, amit az ipari terület, meg a beépített terület, vagy szóval az ember megtermel. És egy kicsit ugye, hogy mekkora a lábnyoma egy kis virágnak, annyi a ökológiai lábnyoma, amekkora területet elfoglal a Földön, amekkora a gyökérzete, amekkora a lombja vagy a virágzata. A primitív körülmények között élő embernek már van egy kis kunyhója, állatai vannak, akik legelnek, van egy kis ültetvénye, ez már egy kicsit nagyobb, aztán már egy tanya, az már kúttal rendelkezik, egy házzal, ugye a háznak már a tetejét, falát el kell, bútorzatát el kell készíteni, az már még sokkal több területet igényel, nem csak amennyit elfoglal, hanem amiből megépíti ezt a területet. És hát bizony a nyugati civilizáció ma, meg olyan, majd látjuk a következő képeken, olyan iszonyatos pazarló módon él, hogy hát az ökológiai lábnyoma már hatalmas. És ezzel az ökológiával foglalkozó tudomány tulajdonképpen valamikor a 70-es években döbbent rá igazán arra, hogy itten baj lesz. Hogy annyian élünk a Földön, és olyan mértékben használjuk el azt, ami tartalékokkal Isten megáldott minket, és az a Föld, amire belehelyezte az embert, lassan kezd kevés lenni. És akkor végeztek egy nagy felmérést, hogy körülbelül miből mennyi van. Tehát hát természetesen csak megbecsülni lehet, hogy a tengerben az egyes halfajták, vagy az egyes növényfajtákból, de akár a lepkékből, madarakból, ragadozó állatokból, miből mennyi van. Csináltak egy nagy felmérést, és azóta figyelik ezeknek a létszám változását, és azt lehet tapasztalni, hogy a 80-as évektől kezdődően rohamosan fogy a Földnek az életképességi indexe. Tehát halnak ki, vagy fogynak, erősen fogynak létszámában állatfajok, növényfajok, tehát az egész életképessége, vagy az az élet, ami a Földön van, erősen zsugorodik az ember rovására, hogy az ember növekedésének a rovására. Vagy ha szóval az ember növekszik, ezek meg csökkennek. És itt a két grafikon nem egyforma léptékkel, ez 61-től indul, ez meg 70-től, azért itt így összenyilasztam őket. Tehát 1970-ben még az ember ökológiai lábnyoma még kisebb volt, mint ami a Földnek a biokapacitása. Ami azt jelenti, hogy még azt a létszámú embert, amennyi, hát ugye ez 74-ben voltunk 4 milliárdan, tehát a nem egész 4 milliárd embert még úgy el tudta látni a Föld azon a szinten, vagy azon az életszínvonalon, ahogy a 70-es években éltünk, hogyha úgy éltünk volna, akkor még nem romlik az élet esélye a többi élőlénynek se a Földön, és még regenerálódni tud folyamatosan a Föld. És ahogy látjuk, 76 volt az, amitől kezdve tulajdonképpen hitelből élünk, vagy tulajdonképpen a hűtőszekrényből szedegetjük ki az élelmet, de nem teszünk be eleget helyette. Szóval folyamatosan fogy az a raktár készlet, amivel Isten minket megáldott és útra indította az embert a Földön. És ahogy látjuk, hogy most már körülbelül egy másfél földnek kéne, másfélszer akkora földnek kéne lenni ahhoz, hogy ellássa az emberiséget, mint amekkora most vagy másfélszer akkora élettérnek kéne lenni, mint ami most van. És ahogy így a világhálón fürkészgettem, egy döbbenetes statisztikát láttam, egy grafikon találtam, ami ezekkel összevetve valami nagyon szomorú képet ad a civilizált társadalomról. Hát ez 1950-nél indul, ugye a második világháború utáni időkbe, az újjáépítés idején mindegyik állam hatalmas kölcsönöket, hát talán a legidősebbek még emlékeznek a békekölcsönre itten, de szóval, hogy mindenütt az államok nagyon eladósodtak, és adósságból megcsinálták az újjáépítést, és megindult a gazdaság, megindult a növekedés, és vissza tudták fizetni a kölcsönöket, úgyhogy lement 40% alá az államadósság, ez a legfejlettebb országoknak a görbéje, ez a szaggatott vonal, a G7-eknek a görbéje, lement 40% alá, és valami félelmetes összevetés ez, hogy 74-től, amikor a Földnek a biokapacitását meghaladtuk, attól kezdve tulajdonképpen növekvő adóssággal dolgoznak az államok. Tehát nem csak a Földnek a kincseiből már hitelből élünk, hanem az államok is egyre inkább hitelből élnek, és próbálják fönntartani azt az életszínvonalat, amit itt ugye a 70-es évekre elértünk, és még mindig nem veszük észre azt, társadalmilag, vagy mint emberiség, vagy a legfejlettebb országok, hogy ez így nem mehet tovább. És hát itt a különböző görbék, ez a fejlődő országok, vagy a folyamatos vonal, ez az egész Földnek az átlaga, a fejlődő országok, és ezek itt a újonnan fejlődő országok, tehát főleg Kína és India jelenti ezt, akik most jutottak oda, hogy fölépítették az iparukat, és egy egyre csökkenő adóssággal rendelkeznek, sőt, hát mondjuk Kína a nagy kölcsönadója a Földnek, ugye már mi is átsingozzunk rá, hogy hát ha kapunk egy kis kölcsönt a kínaiaktól. És itt az országok ökológiai lábnyomát mutatom be. Ez avval, hogy 1,8 hektár az, ami egy emberre jutó ökológiai lábnyom lenne. Tehát, hogyha most ez a 7 milliárd ember közül mindenki annyit használna el a Földnek a biokapacitásából, hogy ez 1,8 hektárnyit, hát ebbe átszámítják a tengeri területeket, is beleszámítják, de szóval ez egy mérőszám minden esetre, ez az 1,8 hektár, és jelenleg éppen Kína az, hogyha az egész Föld azon a életszínvonalon és olyan életkörülmények között élne, ahogy most egy átlag kínai ember, akkor éppen még a Föld tudná ezt teljesíteni, de hogy Magyarország, amiről igazán még azt mondjuk, hogy hol vagyunk mi az Európai Unió nyugati államaitól, vagy hol vagyunk az Egyesült Államoktól, hogy Magyarország is úgy él, hogy két földre lenne szükség, hogy az egész világon mindenki olyan színvonalon éljen, mint Magyarországon, és hát arról, ahogy az Egyesült Államok pazarolja a föld tartalékait, hát azt itt öt föld kéne ahhoz, hogy mindenki amerikai életszínvonalon éljen. És hát ez volt az embernek a ökológiai lábnyoma, és akkor még van néhány ilyen lábnyom, amiről szeretnék megemlékezni. Az egyik a szénlábnyom, vagy a karbon lábnyomnak is szokták mondani. Hát ez nem a föld alatt lévő szén, hanem tulajdonképpen a széndioxid. A széndioxid kérdés, ugye hát azt hiszem nincs olyan, aki nem hallott erről, hogy a széndioxid hatása a földre és az üvegház hatás, meg hogy eladjuk a széndioxid kvótánkat, vagy avval kereskedni lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy amit az emberiség kibocsát széndioxidot, az valamilyen hatással van az egész föld élő világára. És hát először is az ember az, aki... Ugye itt már a 7 milliárd ember lélegzünk, és abból a lélegzésből ugye folyamatosan széndioxidot bocsátunk ki, beszívunk körülbelül 0,2%-nyi széndioxidot, annyi van a környezetünkbe, és kilehelünk 5% széndioxidot. Úgyhogy hát mennyi ez? Ez, hogyha azt számoljuk, hogy körülbelül 8 liter levegőt forgat meg az ember tüdeje, így, hogyha így nyugalomban ül percenként, akkor ez évente körülbelül egy 300 kiló széndioxidot jelent, és ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 40x40 méteres, tehát mondjuk akinek egy olyan szebb kertje van, az körülbelül egyensúlyban van, hogyha ott már egy soktagú család él, akkor már a környező erdőből is igénybe vesz ahhoz, hogy ez regenerálódjon. És hogyha az egész 7 milliárd ember nézzük, akkor ez 2 milliárd tonna széndioxid évente. Tehát ez már egy hatalmas mennyiség, ami így kikerül pusztán attól, hogy lélegzünk, és akkor még nem csináltunk semmit. És hát itten ezt úgy szintén ilyen lábnyomként szokták bemutatni a Földnek, hogy mennyi a széndioxid kibocsátás, és ebből ki mennyit bocsát ki. Hát itt a két legnagyobb, Kína és az Egyesült Államok, a két legnagyobb széndioxid kibocsátó, amiben ugye az a szomorú, hogy a két gömb körülbelül egyforma, de Kínában 1,3, de az a 100 vagy 1300 millió ember él, és az Egyesült Államokban meg kevesebb, mint 400 millió ember. Tehát mondjuk az Egyesült Államok relatíve sokkal több széndioxidot bocsát ki, és hát ez úgy néz ki, hogy percenként 33 ezer tonna széndioxid kerül a levegőbe az ember működése hatására, és hát ezek azt hiszem, hogy egyáltalán nem tudunk ezekbe a számokban már belegondolni, hogy ezek mekkorák, ez a 17 milliárd tonna évente, és Kína és az USA a két legnagyobb. És hát ez csak egy olyan érdekesség, hogy az egyfőre jutó széndioxid kibocsátás hol a legnagyobb, és hát mind a két esetben Magyarországot megjelöltem, hogy hát mondjuk nem vagyunk azért az élvonalban egyik helyen sem. Viszont érdekes módon nem a nagy államok az egyfőre jutó nagy kibocsátók, hanem Gibraltár, meg a Virgin Island, tehát ott a Virgin szigetek. Azért, mert oda minden árut oda kell vinni, tehát ott rettentő nagy repülőgép forgalom van, hajóforgalom van, tehát olyan, hogy az áruk odaszállításával, meg az emberek mozgásával nagyon nagy a széndioxid lábnyomuk. Na hát ebből a széndioxiddal hagyjuk is, és térjünk át a víz lábnyomra. Ugye nem véletlen, hogy jelenlegi kormányunk, még amikor ellenzékben volt is, annyira kiáltozott az ellen, hogy nehogy a vízkészleteinket eladjuk. Egy nem nagyon van ennek publicitása, de egy őrült versenyfutás van az édesvízért, ami azt hiszük, és ugye az Édenben láttuk, hogy ott a mindenütt víz csobogott, és halakkal volt tele, meg élőlényekkel, hogy még egy 100 évvel ezelőtt is az természetes volt, hogy mindenki a tanyáján fúr egy kutat, onnan vizet vesz, abból locsol, öntöz. Mára az édesvíz, az ivóvíz egy esszenciális kérdés a társadalomnak. És hogy néz ki az édesvíz helyzet? Most, hát az elmúlt évtizedben, 95-ből való ez a kép, ami azt mutatja, hogy a sötétkék területek, akik az édesvíz készletüknek kevesebb, mint 10%-át használták fel. Tehát azt lehet mondani, hogy még bőségben volt az édesvíz. Ugye hát az egész akkori, hát akkor már nem volt Szovjetunió, de szóval mondjuk Oroszország és környékének a területe, vagy egész Észak-Amerika területe, teljes Dél-Amerika, Afrika, a Szaharától délre levő rész, vagy a középső része Afrikának. Tehát még nagyon sokan jól álltak vízzel, és ez a prognózis szerint 25-re úgy néz ki, hogy már azok a területek, itten Kína például, meg az Ázsia, kelet-ázsiai területek, már az ilyen 20-40% közötti vízkészletet felhasználják, tehát már keresni kell a vizet. És India is egy ilyen rosszabb helyzetbe kerül, és hát akik rossz helyzetben voltak, azok meg még sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek. És ezzel szemben egy döbbenetes kép volt számomra, hogy a víz az nem csak az, ami mondjuk itt van alattunk, vagy szóval Magyarország alatt van víz, és Magyarország hihetetlen nagy ajándékot kapott édesvíz szempontjából, így a Kárpát-medencéből mindeninnen ide folynak a vizek, sőt attól, hogy egy üledék tölti föl itt a Kárpát-medence közepét, még rengeteg olyan vízünk van, ami a föld alatt, mint ártézi víz jön, és azok még évezredekkel ezelőtt indultak el a körbe a Kárpátokból, és most értek le ide középre, szóval még soká nagyon tökéletes, tiszta vízünk lesz Magyarországon. Óriási kincse. Na, de Angliára visszatérve, hogy kiderül, hogy Anglia nem csak a saját vizét használja föl, hanem hatalmas víz importja van, ami egyszerűen abból származik, hogy az állatoknak a takarmányt behozza, a fűszereket behozza, nagy élelmiszer importja van, rengeteg ipari terméket behoz az országba, kihelyezte az országból az olyan gyártásokat, aminek nagy a vízfogyasztása, vagy egyáltalán nagy a szennyező tartalma, és ezekből úgy tűnik, hogy Anglia például 4000, miben van ez megadva, millió köbméter, 4000 millió köbméter vizet importál Brazíliából évente. Tehát, mintha egy óriási csővezetéken vinné a vizet, édes vizet vinné el Brazíliából, Angliába, és még a szerencsétlen Indiából is egy 2000 millió köbméter vizet visz el, és szóval, vagy afrikai országokból. Na és kedves testvérek, itt hogy minek mekkora a vízlábnyoma, nem gondolnánk vele, én azt hiszem, amikor megiszunk egy csésze kávét, ahhoz 140 liter édes vízre van szükség. Természetesen nem a annyiból főzzük a kávét, vagy a csésze elmosogatásához, hanem az ültetvényeken, amennyi egy csapadék vizet, vagy öntöző vizet felhasznál, ami az egész kávé készítés, szállítás, csomagolásnak a víz igénye. Szóval 140 liter, vagy egy alma 190 liter, ugye, amennyi az öntözéséhez, vagy amennyi csapadék szükséglete van. Nem veszem végig itt mindegyiket. A vezető az egészben a marhahús, ami 16 köbméter víz kell egy kiló marhahúshoz. Ugye, és Angliában nagyon szeretik a bífsteket, és a marhahús a kedves ételük, ami a takarmány hozzá, vagy pedig, hogyha behozzák, mint marhahúst készen, szóval az egy nagyon vízigényes. Ugyanakkor, hogyha valaki baromfit fogyaszt, az már azért sokkal jobb, mert az csak 4 köbméter víz kell egy kiló baromfi húshoz. És az ipari termelés, az ahhoz, hogy 1000 forintnyi ipari terméket állítsunk elő, ahhoz 400 liter vízre van szükség. És gondoljunk bele, hogy mennyi bóvlit állít elő az ipar teljesen fölöslegesen, és mennyi bóvli, amit megveszünk mi magunk is. És az mind egy-egy ilyen 1000 forint értékű bóvli, az 400 liter vizet. És szomorúan tapasztalom napról napra, hogy a postaládák tele vannak szórólapokkal. Egyetlen A4-es oldal, tehát egy géppapír, az 10 liter vizet jelent. És hát csak viccből a sör azért az sokkal jobb, mert az egy negyed liter, 75 liter víz kell. Na tehát az élelmiszereknek a vízlábnyoma is, az élelmiszer előállításhoz is jelentős vízre van szükség. És utolsóként említeném meg a szemét kérdést, hogy mindez, ami az életünknek a következménye, és ami az urbanizációnak a következménye, iszonyatos mennyiségű szemetet állít elő. Ugye még az 1800-as évet, ahogy láttuk, hogy akkor 3%-a élt az emberiségnek városba, azok is általában kisvárosok voltak, hogy még a nagyapám tanyáján is az természetes volt, hogy ott helybe termel meg mindent, a zöldséget, a gyümölcsöt, a baromfit, a disznót, mindent. Nem volt szállítás, nem volt csomagolóanyag, helyben elfogyott, és ami szemét keletkezett belőle, az rögtön visszaforgatódott, az vagy trágyaként, vagy a másik állatnak eledelként fölhasználódott, tehát gyakorlatilag nem keletkezett szemét ezen a területen. Még egy megavárosban minden csomagolva van, egyáltalán pazarlóan is élnek az emberek, de egyáltalán ahhoz, hogy eltartható legyen az áru. Csomagolni kell, hűteni kell, mindenfélét kell, hatalmas mennyiségű szemét keletkezik. És ez úgy néz ki, hogy körülbelül egy háztartás jellemző szemét összetétele, hát egy angol oldalról vettem le, nem biztos, hogy a magyar összetétel is ilyen, de minden esetre szerves szemét körülbelül az egyharmad része, utána különböző építési anyagok, műanyag hulladékok, egyéb ilyesmi, az egy másik ilyen egyharmad rész, és akkor a papír, műanyag, ruhafélék, vagy textilanyagok, fémek, teszik még ki, tehát valami ilyen összetételű egy átlag háztartásnak a szemete, és hát látjuk, hogy a hatalmas levegőszennyezést az ipar jelenti, vegyi szennyezést jelentenek a háztartások, és hát Európának a térképe olyan, hogy Magyarország is ebbe az övezetbe tartozik, hogy fejenként és évente körülbelül egy 50 és 300 kilogramm közötti szemetet állítunk elő, olyat, amit valahogy föl kell dolgozni, vagy el kell tüntetni, és terheljük vele a földet. És a föld 1 milliárd darab autógumit termel évente, 1 milliárd darab autógumi kerül szemétbe, amit valahogy szét kell bontani, meg kell semmisíteni, és egy részét fel lehet dolgozni újra. És úgy érdekes két összevetés, hogy az ilyen elektronikus hulladékból, a mosógéptől a mobiltelefonig, meg a komputerig, meg minden egyébig, az körülbelül 50 millió tonna keletkezik évente, és a világon, és vagy lehet, hogy az Európában, ebben most bizonytalan vagyok, és hogy csak Magyarországon 50 millió liter veszélyes hulladék keletkezik évente, aminek sajnos elég nagy része gondatlan emberek jó voltából ugye az autóból kidobva az árok szélén landol, vagy az erdő szélén, de ami a kukába kerül, az is valami szeméttelepre és szennyezi a környezetet. És az Európai Unióban körülbelül 100 millió darab lapos elemet, vagy ilyen elemet, száraz elemet dobnak ki évente, és hát még egy, ez az egész földre vonatkozik, hogy ez 10 000 tonna radioaktív hulladék keletkezik évente. A radioaktív hulladék olyan, amit egyszerűen nem lehet úgy megsemmisíteni, hogy az ne legyen veszélyes többet, azt valahogy úgy kell elásni lehetőleg valami olyan helyre, ahol évszázadokig várhatóan nem fog semmit beszennyezni. És hát ezzel a végére értünk majdnem ennek az áttekintésnek, és Péter apostol figyelmeztetését szeretném itten fölolvasni és megosztani a testvérekkel, hogy tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt tűznek. És ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhultak, minden úgy maradt, ami a teremtés kezdetétől fogva van. És akkor pár vers kihagyással, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretett testvéreim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok. És addig is, amíg visszajön az Úr Jézus, és vége lesz ennek a világkorszaknak, addig mit tegyünk? Néhány ötlet itt arra vonatkozok, hogy a környezeti energiákat használjuk inkább, mint a véges készleteket. Amikor lehet, akkor a tömegközlekedést használjuk, vagy pedig járjunk kerékpárral, vagy gyalogoljunk, és amit lehet, azt termeljünk meg a környezetünkbe, vagy vásároljunk a környezetünkből, és ne a világ végéről. És miért? Ugye ez még nem egy evangélium, nem egy Isten akaratát követni akaró ember, ez egyszerűen egy zöldnek a tanácsa. És én azt hiszem, hogy nem azért, mert a következményektől félünk, azért, amit itten bemutattam és előre vetítettem, hanem azért, mert Isten erre rendelt minket, hogy őrizzük és műveljük a földet, és nem arra, hogy tönkre tegyük. Mert nem szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Egyszerűen örökösök vagyunk, és az örökségünkre vigyázunk, és ezt a feladatot kaptuk Istentől, és ezért tegyük ezt. És köszönöm szépen a figyelmet. Egy imádsággal fejezzük be. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy engedtél rá csodálkozni arra, hogy milyen fantasztikus környezetbe helyezted el az embert, milyen gazdagon megáldottad mindenfélével, mennyire elkészítettél mindent, a levegőt, a vizeket, a földkincseit, a növényeket, állatokat, és ebbe a környezetbe helyeztél, avval, hogy őrizzük és műveljük. Megvalljuk, hogy egész a kezdetektől fogva nem ezen az úton járunk, hanem csak pazaroljuk, és tesszük tönkre mindazt, amivel megajándékoztál minket. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy a tiédet vedd körül szereteteddel, mutasd meg, hogy mi az az életforma, mi az az élet szentség, amivel használjuk a környezetünket, amivel életünket vezessük, és hisszük, Urunk, hogy te visszajössz, és új ég és új föld vár minket, de addig is azt bíztad ránk, hogy ezt műveljük és őrizzük. Adj nekünk ebbe bátorságot, és adj nekünk ebbe jó gondolatokat. Amen. És kedves testvérek, most, hogyha valaki szeretne kérdezni, van lehetőség, vagy hozzászólni, van lehetőség rá. Én mondjad.
Nem, nagyon-nagyon jó volt az előadást, köszönöm szépen, hogy Krisztus hozta, Krisztusból közelítette, de egy dolgon a dologra szeretném a figyelmet ráirányítani, amit én szintén hasonló irányú orvosmányait tudok, hogy például 2050-re a népesség tudatot úgy ítélik meg, hogy a főnépességünk mindössze 7%-a lesz fehér. Na most ebből egy multikulturális keveredés, aminek már most a napokban, hogy mondjam, szenvedő vagy bármiféle alanyag vagyok, már Amerikában is látom, hogy egyre jobb, Nyugat-Európában leváltam ezt a saját hazánkat, hogy mi lehet egy élő keresztény embernek a pozitív vagy Isten szerint való
Hát, hogyha a Krisztus szerinti gondolkodást kérdezed, akkor a Máté evangéliumának az utolsó szavait mondanám neked, hogy Jézus avval hagyta itt a tanítványait és minden követőjét, hogy elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát itt még nem is arról van szó, hogyha én erre a nagy piros iszlám területre megyek, akkor ott vegyem tudomásul, hogy ottan muszlimok élnek, és akkor alkalmazkodjak az ő szokásaikhoz, hanem Jézus azt bízta ránk, hogy az evangéliumot vigyük az egész földre, és ehhez képest az a rettenetesen megalkuvó és visszahúzódó szemlélet, ami ma jellemzi a fehér embert, hogy jaj, ne bántsuk meg a másikat, és inkább vegyük le a keresztet még a templom toronyról is, vagy ne imádkozzunk a beteg mellett, hogyha ő azt szívesen veszi, azért, mert avval esetleg sértjük a másik betegnek az érzékenységét. Nagyon, nagyon távol van az idézőjelben keresztény világ attól, ami küldetéssel Jézus Krisztus útjára bocsátotta ő követőit. Tehát én látom a statisztikát, látom a valóságot, de azt is tudom, hogy ez a bűn alá rekesztett világ, és még a Krisztust követő mi is nagyon korlátozott mértékben teszünk eleget ennek a krisztusi parancsnak.
Amikor mi megyünk ide vagy oda, de mi a helyzet, amikor ők jönnek, és ők akarnak kvázi...
Rendre kell utasítani őket.
Például a török invázió, amelyik Európát akarja muszlimizálni. Igen. Szóval most...
Jó, én azt gondolom, hogy ha ide bejön valaki a templomba, és részt vesz egy istentiszteleten, vagy egy bibliaórán, akkor neki alkalmazkodnia kell ahhoz a rendhez, ami itt van. És ezt nyugodtan kiterjeszthetjük, hogyha ez egy keresztény ország, akkor vegye tudomásul, hogy itt a keresztény rend uralkodik. Sajnos nem az. De azért... még nagyon sok mindenben megmutatkozik az, hogy az egész rendünk tulajdonképpen az Isten törvényeire, vagy a tíz parancsolatra épülő rend. Ha ez is saját véleményem, de én azt hiszem, hogy keresztény ember, vagy minden keresztény ember által vállalható vélemény, hogy ne engedjük át az országot más vallásoknak. És ez jelenleg még az iszlám mindenütt Európában nagy gond. Magyarországon én úgy látom, hogy az ilyen mindenféle keleti agymenések sokkal inkább hódítanak. Igen. Mondjad.
Éppen múlt héten vettem részt egy faluban egy ilyen ökológiai keresztény összejövetelen. Éppen tegnap Gézával is röviden találkoztunk, én neki is meséltem, és hát mostanában ugye egy kicsit úgy megdöbbentem, hogy akkor már Pasaréten is itt tartunk. Tudnék, ez egy olyan kérdés, hogy tulajdonképpen két válasz van, azt hiszem, ami így a kereszténységben ezzel kapcsolatban el van terjedve, vagy a hívők között. Az egyik az, hogy hát ezek a világnak a problémái, ugye itten ebben nekünk nem kell beavatkozni, mi hirdessük az evangéliumot, és lényegében Jézus sem mondta meg annak idején, hogy kell a római birodalmat kormányozni, hanem hát, ugye ő a bűnbocsánatról beszélt, és a megváltásról. Szóval ez volna mondjuk az egyik válasz. A másik pedig, hát ugye szintén hát Jézus tanítására alapozva azt mondja, hogy a hívő embereknek is feladata az, hogy hát például mikor a sokaság ugye éppen éhezett, akkor Jézus mondta, hogy adjatok nekik ti enni. Tehát, hogy a tanítványok úgy gondolták, hogy ez nem az ő dolguk, de hát Jézus mondta, hogy igenis a ti dolgotok. Tehát van egy ilyen felfogás is, hogy ezeket a kérdéseket a kereszténységnek kell megoldani. Na mostan ezt a katolikus egyház ugye már régebb óta csinálja, a pápa olyan 10 évenként kiad egy enciklikát, ahol hát a nagyvilág problémákra próbál valami választ adni, vagy hát már a kapitalizmus problémáira is, meg hát újabban is a populárum progresszió, meg hát voltak ilyen enciklikák. Mostan a protestáns egyházak is, a világ, egyházak világtanácsa is hát mindenféle ilyen mozgalomban részt vesz, hogy felszabadítani a fejlődő országokat, meg anyagilag a gazdaság életet felrendíteni. És ez viszont éppen mondjuk a hitvalló hívők ezt nagy bizalmatlansággal nézik, úgy tudom, hogy hát ugye miért avatkozik bele az egyház egy csomó ilyen világi problémába. Szóval csak ezt fel szeretném vetni, ezt a problémát, hogy most vajon melyik a helyes válasz, tehát az, hogy ez nem a mi dolgunk, ugye mi hirdessük az evangéliumot, és a másik pedig az, hogy hát nekünk is részt kell venni ennek az egésznek a megoldásában.
Ha egy rövid példával válaszolhatok, hogy én úgy látom, hogy mind a kettő, és hogy kinek mi ebbe a feladata, az természetesen nagyon különböző, de talán sokunk által ismert Keszi Krisztinát említeném, aki elment egy szegény afrikai országba, egy kórházba, ahol egyrészt képviseli az evangéliumot, hirdeti Isten országának az evangéliumát, és másrészt gyógyítja az ott lévő betegeket. Tehát én azt hiszem, hogyha ilyen szemmel nézzük, akkor vannak olyan feladataink, ami vagy részt vehetünk olyan feladatokban, ami tényleg valami a szegénység enyhítésére, vagy a betegségek enyhítésére, vagy a szenvedés enyhítésére szolgálnak. De én abból látom a mindannyiunk feladatát, hogy amit az emberre bízott Isten, azt pusztán azért, mert ez Istennek az akarata, hogy azt a környezetet, amibe belehelyezett, azt őrizzük és műveljük. Hogy én nem magam részéről nem keresek ilyen nagyobb távlati célokat, hogy fogjunk össze és mentsük meg az emberiséget. Ránk annyit bízott, hogy az a terület, vagy az a munkahely, az a emberi környezet, ahol vagyunk, ott műveljük és őrizzük az ő kertjét. Mondja, Csai. Várjál, oda vissza.
Több is. Az egyik az, hogy hát ugyanúgy, ahogy a népszámlálás van most Magyarországon, azt hiszem ezeket az adatokat jó ismerni, és jó valahova visszanézni, hogy áll ez az egész föld, mert ugye ebből ismeretek származnak. De ugyanakkor van egy emlékem arról, hogy az Isten valamikor megtiltotta, jól tudom, Dávidnak, hogy ne tartson népszámlálást, és ez azóta is foglalkoztat, hogy vajon mi volt az oka ennek, hogy miért nem. Mert valószínű az adatok birtokába kerülünk, de igazából változtatni nem tudunk rajta szerintem, mert az egyéni embernek nincs helye. Nincs elég lehetősége, de ahhoz, hogy az ember az állapotát tudja és hálát tudjon adni azért, hogy hol van, azért ezek biztos jó. És akkor egyet kérdeznék, hogy arra van-e szám, hogy hány ember élt eddig a Földön? Tehát, hogy van-e ilyen statisztika?
Van, láttam ilyet is, a világháló mindent meg lehet találni, nem tudom, hogy mennyi ennek az integrálja. Igen, szóval mennyi az összes szám, fogalmam sincs. És arra pedig én Dávidnak ezt a népszámlálását magam számára úgy dolgoztam föl, vagy úgy értettem meg, hogy Dávid elsősorban valami biztonságot szeretett volna, hogy hány ember van, hány katonája van, milyen erővel rendelkezik, és akkor már rögtön nem Istenben bízik, vagy nem Istentől várja a segítséget, az oltalmat, hanem óhat van elég katonám, vagyunk elegen, akkor meg tudjuk csinálni. Ez a fajta felmérés, vagy összeállítás, amit itt én tettem, az inkább arra vonatkozik, hogy vegyük észre, hogy mennyire üres a spejzés, ne pazaroljunk. Amit csak egyénileg tudunk csinálni, ha valakit Isten olyan helyre állít, hogy egy országnak, vagy akár egy kisebb közösségnek a dolgait tudja intézni, akkor lehet, hogy ennél nagyobb hatóköre is van, de legalább a saját hatókörében.
Szeretném megkérdezni öntől, hogy beszéltünk ugye több természeti tényező elfogyatkozásáról, de hogyha valóban a szén-dioxid kibocsátás ilyen nagy, a tiszta levegő az mennyire van veszélyben?
Hát a szén-dioxidra visszatérve, ez még egy 50 évvel ezelőtt, vagy mondjuk a kőolaj intenzív felhasználása előtt, talán 70 évvel ezelőtt, még két tized százalék volt, és most már több mint 3% a levegőben a szén-dioxid, és úgy tartják, hogy olyan 4-45% körül már nagyon sok minden tönkre megy, vagy nagyon sok minden változik, és ez a szén-dioxid helyzet, hogy ennek következtében hát az üvegházhatást mondják sokan, Péter apostol, ahogy mondja, hogy már akkor, hol van ez, de hogy is, ezt csak össze-vissza beszélnek. Sajnos ezek tényleg tények, hogy ennek következtében változik a levegő, vagy a föld átlag hőmérséklete, a föld levegőjének az átlag hőmérséklete, olvadnak meg a hatalmas jégtömegek a sarkvidéken, meg a magas hegyekbe, ami az egész édes vízkészletet akadály, vagy csökkenti, másrészt pedig a világtengerek szintjét emeli, és harmadrészt pedig, hogyha kezd főleg a Szibériának a tajga, tundra részén az állandó fagyott, a permafrost területek kezdenek megolvadni, abból meg egy hatalmas mennyiségű metán szabadul föl, és a metán az sokszor a nagyobb üvegház hatású, mint a szén-dioxid, ami egy rohamos tönkremenetelét jelenti az egész földi életnek. Úgyhogy ezt az Úr Jézus azt mondta, hogy ezt az Isten a saját hatáskörébe tartja, hogy mikor vet véget a földi életnek, de sok olyan jel van, ami arra utal, hogy közeledik ez az idő. Nyilvánvalóan közeledik, mert minden év, ami eltelik, avval annyival közelebb jutunk hozzá, de hogy hol tartunk, ezt csak az Isten tudja. De a más szennyezők szempontjából, hát természetesen az ilyen ipari szennyezők is vannak, ott még ezeket a CFC gázokat említ, ami az ózonlyukat hozza létre, amitől az ultraibolya sugárzás jobban bejön a földre. Őszintén szóval nem tudom, hogy ezek tényleg milyen mértékűek, de minden esetre az egész civilizációval, ipari termeléssel tesszük tönkre a levegőt is. Tudom, hogy erre gondolta, hogy többre. Még ott hátul van egy egész hát.
Kialakulhat-e úgymond víz éhsége az emberiségnek, hogyha ilyen szennyeződés, ilyen mértékű szennyezés van?
Nagyon. nagyon óriási területeken, hát ugye most Afrikában már sokfele ez egy komoly gond, nem mindjárt oda jutunk a vízlábnyomhoz, hogy ugye itt a egyenlítő körüli vidéken, egyre nagyobb területeken már abszolút hiány van édesvízben, és ez sok helyen azt jelenti, éppen olvastam ilyet, hogy vannak olyan afrikai területek, ahol egy-egy gyerek, lánygyerek azért nem jár iskolába, mert neki az a feladata a családba, hogy vizet hozzon, ami azt jelenti, hogy reggel elmegy egy vödörrel, valahol messzi megszedi a vizet, és a fején visszahozza a vödör vizet, és ha véletlenül megbotlik útközben, vagy valami egyéb katasztrófa történik, akkor aznap nincs a családnak vize, és az egész napi munkája kárba veszett. Tehát az a fajta jólét és pazarlás, amiben élünk, és locsoljuk a növényeinket, meg autónkat mossuk, meg mindenfélét, ez egyáltalán nem általánosan jellemző. Ami egy nagyon előrevetített veszély vagy probléma Indiában, ugye azt itt látjuk, hogy a színe változik, hogy Indiában most úgy fönn tudják tartani az élelmiszerellátást, és nincs éhínség Indiában sem, hogy mindenféle vízkivételi lehetőségekkel egyre mélyebbre mennek le a talajba az édesvízért, az öntözéshez, és tulajdonképpen a tartalékaikat élik föl, és ilyen prognózisok szerint 10-20 év, amíg még ezt bírják, nem pótlódik utána annyi víz a talajból, és hogyha elfogy ez a víztartalék, akkor hirtelen fog rászakadni egy több mint 1 milliárd emberre az, hogy nem tudja élelemmel ellátni magát. Egyéb forrásai sincsenek, ahonnan beszerezze az élelmet, úgyhogy itt, akik drámaian festik le a helyzetet, azt mondják, hogy másrésztről meg a kőolaj fogyásával, a kőolaj kell a mezőgazdaság megműveléséhez, a műtrágya előállításhoz, hogy a kőolaj fogyásával és a kőolaj árának a növekedésével éppen ezek a nagy létszámú területek, India, Kína, tehát Ázsia lesz elsősorban az, aki egyszer csak eljut oda, hogy nem tudja megművelni a földjeit. Indiában mondom, még a víz is hozzátartozik ehhez, de másrésztről az, hogy olyan drágává válik a föld megművelése, hogy nem tudja megművelni a földjét, és hát mondom, ilyen pessimista prognózisok azt mondják, hogy óriási éhséglázadások lesznek, invázió lesz egy, ahogy láttuk a statisztikában, egy erősen fogyó Európában, ugye, ahol a létszám, hát nem tudom, hogy itt most visszamenjünk-e odáig, hogy ahol a létszám erősen csökken, oda fog tényleg mint egy vákumba beáramlani, betolulni az ázsiai népesség, mert egyszerűen az éhség elől fog menekülni, és nem tudunk ellenállni. És hogy mondjam, nem is lesz tulajdonképpen jogunk vagy erkölcsi alapunk arra, hogy ellenálljunk és kiebruduljuk innen az éhező könyörgőket.
Másik, hogy az olaj, állítólag 1 liter olaj majdnem 2,5 köbméternyi vizet tud megszennyezni, ez igaz? Lenne?
Hát ezt őszintén szóval nem tudom, sokkal több vizet meg tud szennyezni, így a szakmán, hogy cégünk folytán így a felszíni vizek olaj szennyezésével is foglalkozunk, és hát ugye de olaj, hogyha a víz felszínére kerül, az rögtön szétterül, és egy molekuláris réteget képez, tehát a víz élő világát egy hatalmas területen, szóval néhány liter olaj egy nagy területnek az élő világ, elzárja az oxigént a vízfelszíntől. Tehát ha úgy nézzük, akkor az olaj még sokkal nagyobb károkat tud okozni. Nem tudnám megmondani, hogy van egy ilyen általános mérőszám.
Nem beszéltünk arról, hogy éppen... bocsánat. A gigavárosok visszahatásaként, meg a egyenlőtlen népesség eloszlásként azért van most már az utóbbi 10-20, nem tudom hány évtizedben egy olyan tendencia, hogy az emberek vágynak el a nagyvárosokból. Hát az amerikai városok, meg a nyugat-európai városok körül a szabörbök azért jönnek létre. De van ilyen Magyarországon is. Én jártam olyan úgynevezett ökofaluba, itt, most Galgahévízen, ahol egy ilyen tudatosan szervezett diplomásokból, főleg mezőgazdászokból álló 15-20-30 fős kis csoport teremtett magának egy új lakóhelyet, ahol felszerelték magukat elektromos, nem tudom, valamiféle ilyen energiaházzal, ahol előállítanak, meg fűtéssel, meg egyebben. Aztán a lényeg az, hogy berendezkedtek egy olyan önellátó életmódra, ami akkor is működik, hogyha a nagyvárosi civilizáció összeomlik. Szóval van egy ilyen tendencia. Vajon ez a többség számára élhető kiút, vagy ez csak a kevesek számára ilyen, mint az atommentes bunker. Szóval, hogy mondjam, hogy valakik építenek maguknak, de hát köszönöm szépen. A világ, ha fejük fölött elpusztul, akkor sokra mennek a bunkerükkel. Most én azért optimistább vagyok az előzőeket illetően, és azt gondolom, hogyha az emberiség, ha ezekből a nagyvárosokból tényleg kiáramlanának, és egyenletesen oszlana el a népesség, az sok mindenbe segítené, hogy mondjam, még egy darabig élhetőbbé tenné nekünk ezt a szép bolygót, mert akkor többen művelnék a Földet a maguk kis helyén, és nem kéne annyit szállítani, stb. Például hallottam, hogy Londonban, hogy Havannában minden talp alatnyi földet megművelnek, és az a céljuk, hogy mit tudom én egy évtized múlva, Havanna önellátó legyen zöldségbe és mindenbe. És London ugyanezt követi, hogy a városi parkoknak egy jelentős részét fogták, és kiskerté alakították, konyhakerté alakították. Ezek ilyen próbálkozások, amik nem tudom, hogy hosszú távon igazán élhetőek-e, megoldás-e, vagy csak ilyen kétségbe esett próbálkozás. Mi a véleményed?
Én azt hiszem, hogy mindenképpen ebbe az irányba kell menni az emberiségnek ahhoz, hogy mondjuk a jelenlegi energia gondjain enyhítsen. Ez meglepő volt számomra, és ez is így a cégünk kapcsán kerültem bele egy kicsit, vagy néztem körül, hogy Kína hatalmas beruházásokat tesz azon a terén, hogy például a napcellák, vagy egyáltalán környezeti energia hasznosításba nagy pénzeket fektet és nagy beruházásokat. Ilyen jellegű beruházást szeretne Magyarországon is, talán Békés Csaba környékén, vagy Karcak környékén, mindegy, szóval valahol Magyarországon is. Tehát vannak ilyen próbálkozások. Magyarországon van egy fenntartható fejlődés kutatócsoport, egyetemközi kutatócsoport, ez erősen katolikus égisz alatt, vagy szóval mondjuk katolikus identitású személyek csinálják, és nagyon jó tanulmányaik vannak, és az egyik ilyen tanulmány odafut ki, hogy azt mondja, hogy jelenleg a történelmi egyházak azok, amelyeknek országos lefedettsége van. Tehát, hogy minden faluba, városba, városrészbe van helyi közössége, és hogy ők úgy látják, hogy Isten ránk helyezte annak a gondját is, hogy abban a közösségben ezt a fajta a művelni és őrizni szemléletet terjesszük, és mondjuk, és éljük meg ezt a szemléletet. És azt mondja, hogy, vagy azt mondják ők, hogy valóban, ahogy te is mondod, hogy sokkal nagyobb a mondjuk a túlélési esélye, vagy a élet, jobb életminősége van annak, aki így ki tud költözni a természetbe. De hogyha ezt összevetjük avval a szomorú ténnyel, amit itt látunk, hogy körülbelül 1 milliárd ember, abból a 3,5 milliárd emberből nyomornegyedekbe élnek, és semmi esélye nincsen erre. És hogyha az afrikai nagyvárosokat nézzük, és hát mondjuk főleg Nigériának a helyzetét, hát ott, vagy tehát Mexikó is ugyanide tartozik, szóval iszonyatos nyomorban élnek emberek, és semmi esélyük nincs arra, hogy ilyen szép kis kertet, meg napcellás háztetőt, meg nem tudom, mit csináljanak. Szóval ez azt hiszem azért jelenleg inkább a magasan fejlett országoknak az úri szeszélye. Hát csak látjuk, hogy voltak meg a 70-es évektől kezdve, csak adósságból élnek.
Igen, ez igaz, de most éppenséggel, hogy nem akarom feltétlen gazdasági sikra terelni a beszédet, de hát ez kiderült, hogy ez nem működik így.
Nem működik.
És így most van. Már nem csak én mondom meg a Bogár László, meg még egy pár megszállott őrült, hanem most már mondják a hivatalos guruk is, tehát az IMF, meg a mások, meg az Európa.
Jó, én azt hiszem, Kati, ezt tényleg ne folytassuk, mert nem, ez azt hiszem, hogy nem a mi szintünk ennek a megoldása. Az, hogyha ezt a magunk részéről, amit ebben meg tudunk tenni, látva, hogy milyen helyzetben van a Föld, vagy környezetünk, vagy akár Magyarország is.
Annyit akartam ezzel az egészen mondani, hogy a részmegoldás az nem megoldás. Tehát attól, hogy a jobb kezem nem fagy le, a bal kezem még lefagy, hogyha mit tudom.
Jó, erre hadd mondjam Luthernak a nagyon híres mondását, hogyha tudnám, hogy holnap meghalok, akkor ma még elültetnék egy almafát.
Én is.
Igen. Én azt hiszem, ez a keresztény gondolkodás. Fejezzük be. Ja, köszönöm szépen, hogy aktívan részt vettek benne.
És a jövő...
Ja. Igen, akkor... Jó.
Köszönjük szépen, testvérek! Hát, ahogy így elhallgattuk, szerintem mindenkiben van egy aggódás, de jó, hogyha az Isten igéjét tudjuk, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben. És amit nagyon kell hangsúlyoznunk, az az ember felelőssége. Ugye, hogy ezért a teremtett világért Isten felelőssé tett, és hát imádkoznunk kell nagyon. És hát amit hallunk, ilyen rossz tendenciákat, azok azért vannak, hogy egyre jobban kiáltsuk, hogy bizony jövel Uram Jézus. Bizony jövel Uram Jézus. A következő előadás pedig Ardai Lajos gyülekezeti tagunk fogja tartani, történész, a 20. századi népmozgások hatása a Magyar Református Egyházban. Tehát ez is egy érdek. A népszámláláshoz kapcsolódóan tartja ezt az előadást, hogy a 20. században hogyan alakult Magyarország vallási térképe, és ezek a népmozgások milyen hatással voltak egyházunkra. Köszönjük szépen az előadást, és hát jó éjszakát kívánunk a testvéreknek a holnap utáni találkozás reményében. Áldás, békesség!